Szeretettel köszöntök mindenkit. Megkezdjük a idei sorozatunkat. Sok kedves ismerős látod, de akik még nem ismernek, szeretnék bemutatkozni. Szabó Attilának hívnak. Feleségemmel, Horváth Zsuzsannával szoktunk eljönni, tartani előadásokat. Ő szokott verseket mondani. A mai alkalommal ismét egy Reményék Sándor verset hallgathatunk meg, a gyógyulásról. És jelezném is, hogy a sorozatunknak a címe Szabadulása a megkötözöttségeinkből, mint ahogy az elmúlt évben megbeszéltük, illetve igényelték a kedves hallgatók. Olyan témát válasszunk, ami a testi-lelki gyógyulást segíti az emberben, hiszen a Bibliának egyik nagy tanítása és nagy állítása, hogy mi emberek ebben az állapotunkban betegek vagyunk, ami ugyan nem túl nagy örömhír, de hogyha őszintén magunkban nézünk, nem tudom, ki az, aki elmerné mondani, hogy testileg, lelkileg tökéletesen egészséges. Mert én nem. Ugye? Tehát sajnos van óriási hozadékunk, leterheltségünk a múltból, szüleink révén, még távolabbi őseink révén, hiszen erről majd lesz még szó. És a Bibliának egyik nagy tanítása az, hogy van szabadulás, van gyógyulás. Testi-lelki megkötözöttségeinkből. Hát ezért választottuk ezt a sorozatot. Több olyan témát is beletettünk, így a mai alkalomnak az a címe, hogy vissza az Édenbe. Egyáltalán mi az a szempont, mi az a gyökér vagy alap, amihez vissza kell térnünk ahhoz, hogy tudjuk, hogy egyáltalán hogyan kellene vagy érdemes élni. Ugye szólássá is válasz, hogy elveszett paradicsom, hogyha valami nagyon szép tájat látunk, vagy valami nagyon jó érzést érzünk, ugye? Vagy valami különleges, szép tapasztalatban részesülünk, akkor azt mondjuk, hát igen, elveszett paradicsom. Igen, mi volt ott az Édenben? Mit szeretne a Teremtő adni nekünk, helyreállítani bennünket? Erről szól majd a mai előadás. Aztán a következő témánk a kommunikáció zavarairól szól. Miért nem értjük egymást? Mi emberek sokszor nem értjük egymást, mert a beszédünk nem azt jelenti sokszor, amit mondani akarunk, hanem sokszor épp annak az ellenkezőjét. Ez óriási téma. A Bibliában százával vannak igehelyek a beszédről, és Jakab apostol fejezi ki azt a nagy kívánalmat, hogy aki beszédben nem vétkezik, az tökéletes ember. A hölgyeknek különösen nehéz kérdés ez. Azért, mert mint hallottuk tavaly, meg tavaly előtti sorozatokban, hogy a hölgyek inkább beszédben fejezik ki a gondolataikat, érzelmeiket, a férfiak inkább szeretnének egy kicsit elvonulni, és bizonyos megfontolás, gondolkodás után szeretnének valami végeredményt kimondani, még inkább a hölgyeknél ugye a beszédben formálódik ki a vélemény. Ez nem érték különbözőség, tehát nem értékesebb az egyik a másiknál, hanem ilyenek vagyunk, és épp ezért, amikor házassággondozó hetekre megyünk, most is hétfőn megyünk egy ilyen hétre, Pilis Csabán tartjuk, rögtön hívom a kedves házaspárokat, akik szeretnének esetleg a házasságokat átgondolni bibliai szempontból. Nagyon szép környezetben, majdnem édeni környezetben lehet ezt megtenni. Nagyon tartalmasak szoktak lenni ezek a hetek. Még mindig nyitott a kapu. Tehát ezért is majd szóba ejtjük azt, hogy különösen nagy probléma a házasságban. Mint ahogy hallottuk ott a táborainkban, szinte minden házaspárnál, hogy nem jól értjük egymást. De nem csak házaspárok, hanem általában munkahelyen, családban, baráti körben, társadalomban, ugye? Nem értjük egymást, vagy félreértjük egymást. Mi ennek az oka? Mik a kommunikációnak a zavarai, és hogyan lehetne helyesen kommunikálni? Ennek törvényei vannak, ezt nagyon alaposan megvizsgálták már, és ha ezt alkalmazzuk, a Biblia is erről sokat beszél, akkor jobban tudjuk egymást megérteni, és a konfliktust elkerülhetjük, vagy le tudjuk rendezni, és békességet nyerünk. Nem mindegy a háborúság helyett, ugye? A harmadik előadásunk a testi-lelki emésztőrendszerünk megtisztítása. Ez már a fizikai létünket érintő előadás nagy részt, de ugyanígy a lelki emésztőrendszerünkkel is foglalkozik, mert mind a kettőről beszél a Biblia. Van a testi emésztőrendszerünk, ugye egészen a testünkön végighúzódó bélrendszer, amely a szájunkkal kezdődik és a végbéllel záródik. És hogy miért beszélünk mégis erről? Hát azért, mert a Bibliának egy nagy tanítása van arról, hogy a testi-lelki lényünket szeretné Isten megtisztítani. A Korintusi második levél 7. fejezetének első verse mondja a következőt: Atyám fiai, tisztítsuk meg magunkat minden testi-lelki tisztátalanságtól. És egyrészt a fizikai emésztőrendszerünk működéséből fakad rengeteg betegség. Állítólag a betegségek a vizsgálatok szerint, a tudósok szerint kb. 60-80%-a, valaki szerint 85%-a az emésztőrendszerünktől. Nyeljük el. Tessék? A halál a bélben lakozik. Valahol a halál a bélben kezdődik. Ilyen című könyvek jelennek meg, én is olvastam ilyen könyveket. És tényleg megfigyelhetjük, hogy a bélrendszer, ha nem jól működik, akkor lerakódások jönnek létre, és ez az egész szervezetünket befolyásolja, a gondolkodásunkat is. Ha rossz az emésztőrendszerünk, akkor rossz lesz a vérünk, rossz lesz a felszívódás, ha rossz a vérünk, rossz a gondolkodásunk, mert a vérre a legérzékenyebb az agy. Ezért például szemtanúi voltunk eseteknek, hogy depresszióból képesek emberek meggyógyulni, és más egyéb problémákból egyszerű béltisztítással. Nem is gondolná az ember. Egyetemes törvényként lehetséges ezt. Igen. Igen. Tessék? Az biztos, hogy tisztítja a gondolkodást, csak ugye a másik nagy probléma, majd látni fogjuk, a mértékletesség kérdése, és az már megint nagyon érzékeny pontot érint, nem csak önálluk, hanem mindannyiunknál, hogy vajon képes-e az ember arra, hogy esetleg egy hétig lemondjon a megszokott ételéről. Ugye nem egy könnyű dolog. Na de van a lelki emésztőrendszerünk is, ugye az igazságnak, a szépségnek, a jóságnak a felfogását, befogadását, nyitessék? A nyitottság, igen. Hogy hogyan tudjuk ezt megtenni? Nagyon sokszor nem csak fizikailag vagyunk tele lerakódásokkal, hanem bizony lelkileg is. Megkövesedett a dolgokkal. Rossz szemléletmóddal, amelyek gátolják, hogy befogadjuk a szépséget. Megadatott most elmúlt hónapokban, hogy elmehettünk a világ túlsó fenyére, és a nagy szépségeket láthattunk, és többször voltunk ott együtt emberekkel, akik kísértek bennünket, és amikor mi ott lelkendeztünk, és mondtuk, hogy mi jut eszünkbe mondjuk a Grand Canyonról, vagy a Yosemite National Park gyönyörű alakzatairól, vagy a világ legnagyobb szikvója fájáról, akkor többször mondták, hogy hát nem érzékeljük azt, amiről beszéltek. Mi ezt nem látjuk azt, vagy nem tudom, értik, hogy nem jól beszélj nekünk erről, mert nem egészen értjük, és akkor mondtunk igehelyeket, gondolatokat, hogy mit jelent a távlat, a mélység, bibliai igéket, és úgy, jaj, de jó, hogy erről hallunk, mert mi nem is vettük ezt észre. Tehát ezt is kell nyitnunk, fejlesztenünk, csiszolnunk az érzékelő képességünket. Tehát a kiválasztó szerveink megtisztítása még mindig, ugye a következő témánál a fizikai szerveinket érinti, a vese és a máj. Ha megjegyzem, a legtöbb betegség a bélrendszer, a vese és a máj betegségéből, vagy nem jó működéséből fakad. Ezért foglalkozunk ezzel. Nagyon sokszor beszél a Biblia a veséről. Sokszor váltó fogalomként említi a szívvel. Én a veséket és a szíveket fürkészem. Hát majd, amit ott el fogunk mondani, talán meglepő lesz, mert hogy kinek mi van a veséjében, azt nem hiszi el, nem hinné el, hogyha nem mutatnák meg, vagy nem lehetne ezt megvizsgálni, de vannak vizsgálatok, amelyeken mi magunk is megvizsgálhatjuk, hogy mi van a veséinkben, és milyen állapotban van a kiválasztó szervünk. Nagyon sok függ ettől, hogy egészségesen élünk-e, és egészségesek leszünk-e. De van lelki kiválasztó szervünk. Hát mitől akar a szervezetünk, a lelki világunk megszabadulni a leginkább? Mi az, ami a legterhesebb hozadékunk, vagy tulajdonunk? A bűneink. A bűneink. Ennek is törvényszerűségei vannak. Hogyan tudunk a bűneinktől megszabadulni? Hogyan tudunk a mérgeinktől? Mert ez mérgező. Így mondja a 32. Zsoltárban Dávid, aki őrzi a szívében a rosszat, a gonoszt, amíg elhallgattam vétkemet, megavultak csontjaim a napestig való jajgatás miatt. Hát a csontokig ható, velőkig ható fájdalom emészti az embert, ahogy Vetőfi mondja, mint a titkos féregfog rágja az embert. Ezért alapvető téma, hogy megszabaduljunk a bűneinktől. A bőr csodája, a következő előadás. Egy rendkívüli könyvön keresztül szeretném a magunk ismereteit és tapasztalatait, hiszen rendszeresen járunk bőjtáborba, most is lesz november 19-én Szeged mellett egy bőjtábor, ahol a bélvese és májtisztítást végezzük 10 napon keresztül, és csodálatos tapasztalatokat szereztünk. De van olyan bőjt is, amikor csak tisztán vizet fogyaszt az ember, és hogy hogyan hat a szervezetre, milyen törvényei vannak, és milyen gyógyerő rejlik benne. Az egyik legősibb emberi gyógymód a bőjt. Egy orosz tudóst hagy idézzek, aki azt mondta, ha valamely betegség bőjtel nem gyógyítható, az a betegség halálos. Ezzel csak a nagyságát és a jelentőségét szeretném kiemelni. A Bibliában nagy személyek, Mózes, Jézus, Pál apostol rendszeresen bőjtöltek. Pál apostol azt mondja, gyakorta való bőjtben. Tehát mi van a bőjtben? Mi az a nagy csoda, az a gyógyerő? Hogyan működik? Hogyan kell bőjtölni? Erről szól majd ez az előadás. A gyógyító megbocsátás, lelki világunk. Különben megjegyzem, a bőjt alatt nem csak a testünk tisztul, ahogy a bőjtben a szervezet elkezd befogadóból kiválasztóvá válni, nagyon sok ember beszámolt, és én magam is be tudok számolni a feleségemmel együtt arról a tapasztalatról, hogy a lelki világunkat megmozgatja. És felszínre hoz olyan rendezni valókat, amit addig nem is gondoltunk, mert alkalmassá válunk rá. A következő előadás, a gyógyító megbocsátás. Hát amikor a házasságondozó heteinken ezt a témát mondjuk el, és beszélgetjük meg, hát itt mindig gátak szakadnak fel. Ki kire haragszik? Ki kire neheztel? És ez mennyi ideig tart? Hetekig, hónapokig, évekig, évtizedekig, egész életen keresztül is, egyeseknél. Olyan megrendítő volt az elmúlt alkalommal, amikor hallgattuk, ugye vannak előadások, utána pedig ilyen kis csoportos megbeszélések. És amikor elmondták, hogy például valaki az édesapjára, hogy haragudott mondjuk hosszú-hosszú éveken keresztül, és a halála előtt, amikor oda tudott menni az ágyához, és bocsánatot tudott kérni. Hogy szakadt le róla az a szörnyű teher, ami nyomasztotta a lelkét. Tanulnunk kell a megbocsátást is. Ha nem tanuljuk meg, nem leszünk gyógyultak. Súlyos rákos betegeknél figyelték meg, de más súlyos betegeknél is, hogy nagyon sok ember amiatt betegszik meg, hogy valakire nehezte. Hogy valaki gyűlöl. Meg tudná folytani egy kanál vízben, ugye? Szerintem. Nem rendezte el, nincs béke a lelkében. És Jézus azt mondta a hegyi beszédben, ha ti meg nem bocsátjátok az embereknek a ti vétkeiteket, nektek sem bocsáthat meg a mennyei atyátok. Mert amit mástól elvártok, tegyétek meg ti magatok is. Az adószolga példázata erről szól. Tehát üdvösség kérdése a megbocsátás. Nagyon nagy téma. És az utolsó két előadás az érzelmi zavarokról és megkötözöttségekről szól, ami azért nagyon fontos, mert mindannyian terhes hozadékkal jövünk erre a világra, ki tudja ki milyen családi háttérrel, kiben milyen problémák, megkötözöttségek, sérülések vannak, és nagyon sokszor azt látjuk, hogy ha valaki ezeket nem ismeri fel, mint egy ilyen rossz fekete zsákot a hátán egyfolytában hordozza. Állandóan, ugye ismerünk történeteket, majd el is mondunk történeteket, meg akar valakinek mindig felelni, vagy valami elől menekül, vagy valamit mindig bizonyítani akar. Egyszer hallottam egy kedves hölgytől, hogy egész életében már meg is halt az apukája, de még az apukának a szava zengett mindig a fülében, hogy lányom, te nem fogod vinni semmire. Nem vagy te semmire se való. Egész életében ezt a mondatot akarta megcáfolni. Egyszer találkoztam 16 éves lányjal, ugye ott voltunk egy osztályban, Baján, és a szegény lány ugyanezt mondta, hogy az apám úgy ezt mondta, és akkor hát el kellett neki mondanom, hogy a te értéked nem attól függ, hogy ki mit mond rád, a te értéked önmagadban van. Mindenkinek az értéke önmagában van, azért, mert Isten megteremtett bennünket, és szeret bennünket, és megváltott bennünket. Ez a mi értékünk. Nem a szülő szeretetétől, vagy nem szeretetétől, vagy más egyébtől függ a mi értékünk. ha valaki ezt nem érti meg és nem fogadja el, egész életében egy bizonyítási kényszerben lesz. Ez szörnyű. Ez egy szörnyű megkötözöttség. És hát hallottunk ott egy előadótól döbbenetes gondolatokat, és mindannyian magunkra ismertünk, én is, meg mindannyian, hogy bizony bennem is vannak megkötözöttség, amelyek szinte ilyen gépiesen működnek. És én szeretnék tőle szabadulni. Hogyan szabadulhatunk meg tőlük? Erről szól ez a két előadás. Az első előadás a diagnózis, hogy ismerjük fel, hogy ne gondoljuk, hogy én bennem ilyen nincs. Nem azért, mert rá akarunk bizonyítani valakire, hogy beteg, nem. Hanem mert még olyan emberrel nem találkoztam, aki de ne lett volna valami olyan, ami megkötözi őt, akár a bűnei. Mindig ugyanazt követi el, van szokásszerűen szinte rosszat tesz. És utána pedig, ha felismerjük azt, hogy hogyan kell tőle szabadulni, akkor felszabadulhatunk. Új emberek lehetünk, új teremtések. Tehát ez a sorozat. Hívok mindenkit szeretettel, hogy hallgassuk ezt végig, beszéljük át közösen, mert minden előadás végén szokás szerint lesz beszélgetés. És a mai első előadáson a Vissza az Édenhez című témánknál én szeretném ismertetni a Bibliának egy hatalmas nagy üzenetét, mégpedig azt, hogy van a Bibliának egy rendszere, egy édene, hogy így mondjam, egy paradicsomi állapota, ami mindig ráirántja a figyelmünket. Például Ézsaiás könyvében van egy ige, az 58. fejezetben a 12. vers a következőt mondja. És megépítik fiaid a régi romokat, az emberöltők alapzatait felrakod, és neveztet el romlás építőjének, ösvények megújítójának, hogy ott lakhassanak. Azt mondja itt a Biblia, megszólítja az ő népét Isten, és azt mondja, hogy azok, akik szeretnének megújulni, akik várják Isten közelségét, és szeretnének Isten országába eljutni, azok neveztetnek romlás építőjének. Régi romok megépítőjének. Emberöltők alapzatait felrakónak. És régi ösvények megújítójának. Hát mik ezek a régi ösvények? Mi az az édeni állapot? És a Biblia erről beszél nekünk, hogy az Édenben az embernek Isten tökéletes környezetet adott. Természetben élt az ember. Azóta is egy örök törekvése az embernek, aki szeretne normálisan, egészségesen, hogy menjen vissza a természetbe. Közel legyen a természethez. Éljen minél többet a természetben, ha lehet, költözön oda. Hát ez nem, azt hiszem, hogy nem egy irreális és ilyen légből kapott vágy, nem? Hát mindannyian szeretjük a természetet. És hogyha választani kell, hogy egy betonépület 10. emeletén vagy 6. emeletén lakjunk, ugye? Vagy pedig egy gyönyörű erdő szélén, vagy egy tisztáson, vagy egy tóparton, hát akkor melyiket választanánk? Az óceánparton, ugye? Gondolkodónak teremtette Isten az embert. Az Édenben azt mondta, hogy gondolkodj és nevezd meg az élőlényeket, a beszéd képessége, a beszédünk elromlott, ennek a helyreállítása, a régi emberöltök alapzatai. Családba helyezte Isten az embert, a házasságot ott alapította, a szexualitást. Van elég probléma ezekkel? Minden második házasság a szexualitás miatt megy tönkre, a többi pedig más miatt. Ugye? Azokat, amiket itt elsoroltunk. Nem tudnak kommunikálni, nem tudnak megbocsátani, állandóan egymást vádolják, stb. Stb. Van mit javítani ezen? Hát van, ugye? Aztán ott van az Édenben a nyugalom és a pihenés. Látni fogjuk itt az alapelveknél, a pihenés alapelvét, itt a 7. Mozgás. Azt mondta Isten az embernek, hogy műveld a kertet, dolgozzál. A 10 parancsolatban aztán kifejezi, hogy 6 napon át munkálkodjál és végezz minden dolgodat. De a 7. nap az Úrnak, a te Istenednek szombatja, semmi dolgot ne tegy azon. Pihenés. A teremtéskor látjuk a víz alapelvét is. Isten lelke lebegett a vizek felett. Légkör nélkül, amit Isten teremtett, külön választotta a vizeket a vizektől, és légkört teremtett, eget, nem tudnánk élni. Levegő nélkül nem lenne életünk. A napfény, és mondta Isten, legyen világosság, és lett világosság, és a 4. napon megteremtette a napot. Megszabta az embernek a táplálkozását. Elmondta, hogy mit egyen az ember. Azóta és a mai napig a legegészségesebb táplálkozás az édeni minta. Nagyon sokat vitatkoznak erről, mi helyes, mi nem helyes, majd kitérünk rá. Érdemes elgondolkodni ezen. De mindenek fölött és mindent átfogó módon két nagy lelki alapelv van ebben a rendszerben, ugye, amit különféleképpen lehet ábrázolni. Kedves barátom Szilárd így ábrázolta, egy kerék. Van egy tengelye, és van egy abroncsa, és vannak küllői. Ugye a küllők ezek a gyakorlati alapelvek, amiket elmondtam. A tengelye az egésznek, és a mindenre kiható, nélkül nem mozdítható gyökere a bizalom a Teremtőben. Vagy lelki nyugalom. Mert ettől van nyugalmunk, ha bízunk az Istenben, a Teremtőben. A mértékletesség és önuralom pedig az a keret, ami megszabja a dolgok határát és mértékét. Ugye, tehát nagyon jó ábrázolás, nagyon szemléletes, kifejezi azt, hogy ezek azok az alapelvek, amelyek nélkül nem tudunk egészségesen élni, nem tudunk meggyógyulni, és nem tudunk gyógyítani sem. A legfontosabb alapelv a bizalom a Teremtőben, bizalom Istenben. Nézzük meg Ádámot és Évát. Mit kapott Istentől? Földet, lakást, otthont, állatokat, növényeket, értelmet, szabad választási képességet, munkát, feleséget. És férjet, ugye? Attól függ, honnan nézzük. Örömöket, egészséges táplálékot, az életfáját, mindent. Van valami rossz, amit kapott? Semmi, csak jót kapott. Joga és alapja van a bizalomra. Maximálisan. Minket, embereket is személyes életünkben, mindannyiunkat megtanít Isten. Tanítana, ha felfognánk, arra, hogy a bizalomban éljük az életünket. Gondoljuk arra, amikor mi megszülettünk. Sőt, mielőtt még meg se születtünk, kialakított ki bennünket, hogy mi értelmes embereként itt ülhetünk. Ki hozta létre a csontjainkat? Ki alkotta a lényünket? Ki figyelt ránk? A 139. Zsoltár olyan szemléletesen mondja, hogy a Teremtőnk volt az, aki rendkívüli szeretettel figyelte a mi lényünket, neki fontosak voltunk. Így idézem a 12. versétől, a 13. versétől, mondja Dávid, bizony te alkottad veséimet, és te takargattál engem anyám méhében. Magasztallak, hogy csodálatosan megkülönböztettél, csodálatosak a te cselekedeteid, és jól tudja ezt az én lelkem. Nem volt elrejtve előtted az én csontom, mikor titokban formáltattam és itt alakítattam, mint egy a föld mélyében. Látták szemeid az én alaktalan testemet, és könyvedben ezek mind be voltak írva, a napok is, amelyeken formáltatni fognak, holott egy sem volt meg még közülük. Öntudatlanul tanított bennünket Isten az édesanyánk méhében, és aztán, amikor majd tudatosak voltunk már, emlékeztet bennünket vissza, hogy akkor, amikor megszülettünk, el tudtuk mondani, hogy éhesek vagyunk? Nem tudtuk elmondani. Hogy valami bajunk van, fázunk? Jelzéseket adtunk, de az édesanyánk szeretete, feltétel nélküli szeretete megértette ezeket a jelzéseket. Gondoskodott rólunk. Tudtunk valamit kérni? Nem. Ezeken keresztül akar bennünket tanítani Isten, hogy nekünk úgy kell az életünket élni, hogy a tőlünk független, de minket szerető Teremtőben, akinek a jelképe az édesanyánk, vagy az édesapánk. Bízunk. Hogy igazából mi mit tehetünk? Hát van hatalmunk a testünket egy arasszal megnövelni és csökkenteni? Van hatalmunk, amennyiben nem önhatalmulag cselekszünk az életünknek a hosszát idejét alakítani? Bizonyos értelemben van hatalmunk engedelmesnek lenni az egészségügyi törvényeknek, de van hatalmunk és akaratunk rombolni is azokat. De a nagy kérdésekben valahogy egy ráhagyatkozást vár tőlünk a Teremtő. Mert ha így élünk, akkor meggyógyulunk. Nincs a legnagyobb gyógyerő, ami az embert fizikailag és lelkileg építi, ez a bizalom a Teremtőben. Azt mondja a 91. Zsoltár gyönyörű igéje, hogy aki a felségesnek rejtekében lakozik, a mindenható árnyékában nyugszik az. Mert azt mondod te, az Úr az én oltalmam, várom, Istenem, szabadítom. Az az ember tud csak megnyugodni, aki ki tudja mondani, hogy ő benne bízom. Valamikor nem tudjuk megoldani a problémáinkat emberileg. igazában, majd látni fogjuk a megkötözöttségeinknél és az érzelmi problémáinknál, igazában van az emberben egy űr, Pascal mondta ezt ki axiomaszerűen, van az emberben egy űr, amit se feleség, se férj, se munka, se barát, se állás, se pénz, se siker, se egészség nem tud kitölteni. A létünk mélyén van egy hiány, egy kiáltó hiány, amit csak Isten tud kielégíteni. És van egy Isten formájú űr bennünk, mondja Pascal, és Istenben van is, és van egy ember formájú űr. Vagy olyan formájú űr van, ami az önök személyisége. Ezért vágyakozik utánunk, ezért mondja, kívánkozom a kezem alkotásai után. Isten szereti az embert. Hát miért teremtette? Miért váltotta meg? Isten bemutatta a hatalmas tényét a szeretetnek, hogy előre, szeretetből, kérés nélkül lefizette a bűneink árát. Van ennél nagyobb bizonyíték arra, hogy bízunk benne? Ösztönzés. Kedves hallgatók, ha valaki elnyeri ezt a bizalmat, az gyógyulni kezd. Az élete gyógyulni kezd. Ez különben egy rendszer. Ez egy rendszer. A legfontosabb alapja az Isten szeretete, amikor kezd beáramlani az emberbe, fizikailag is gyógyítja, és lelkileg is gyógyítja. A Nagy Orvos Lábnyomán című könyvből, Ellen Goodwight könyvéből idézek a 70. és a 43. oldalról. Az a szeretet, amellyel Krisztus árasztja el az ember egész lényét, éltető erő. Gyógyításával megérint minden létfontosságú szervet, az agyat, a szívet, az idegeket. Ezzel lényünk legmagasabb rendű képességeit tevékenységre serkenti. Száműzi a lélekből a bűnt és a bánatot, az aggódást és a gondot, amelyek felőrlik az élet erejét. Ez a szeretet derűt és nyugalmat hoz, olyan örömet ültet a lélekbe, amelyet semmiféle földi dolog nem tud elrontani. A Szentlélek örömét, gyógyító, éltető örömet. Megváltónk szavai, jöjjetek én hozzám, és én megnyugosztalak titeket, megadják a receptet a fizikai, a szellemi és a lelki betegségek gyógyítására. Krisztus sajnál minket, bár szenvedéseinket saját magunk okozzuk bűneinkkel, Krisztusban segítséget találhatunk. Ő csodálatos dolgokat tesz azokért, akik bíznak benne. Minél súlyosabbak a terheid, annál áldottabb lesz a nyugalom, amikor átadod ezeket a terheket a teherhordozónak. Megjegyzem, ezeket az alapelveket, amiket én itt elsorolok röviden, elismeri a legmagasabb egészségügyi fórum a világon, az Amerikai Egészségügyi Minisztérium. Richard Nelson, a Weimar Intézet, egy amerikai egészségügyi szanatóriumnak a vezető orvosa volt nálunk néhány évvel ezelőtt Magyarországon, alapítottak egy ilyen szanatóriumot, és ott elmondta, hogy ezek az alapelvek, mind fizikai, mind lelki alapelvek, az embert gyógyítják. És az Egészségügyi Minisztérium Amerikában az elsők között nevezte meg a világon a leghatékonyabb és a legjobb gyógyerővel rendelkező elveknek. A második a mértékletesség, önuralom. Ez a mértékletesség, ami kijelöli a határokat, megszabja a mértékét a dolgoknak, és egyben a győzelem útját is elmondja nékünk, hogy hogyan tudunk győzni a megkötözöttségeink felett, a fizikai, lelki nyomorúságaink felett. Mi a mértékletesség? Bibliában van egy tőmondat, a 37. Zsoltár, 27. verse kimondja a választ, kerüld a rosszat és a jót cseleked. Általában az emberek azt mondják, hogy egyél mindent, csinálj mindent, lehet mindent, szabad mindent, csak mértékletesen, ugye? A Biblia azt mondja, hogy nem, amiről tudod, hogy rossz, azzal ne élj. Azt kerüld. Kerüld a rosszat. A jót cseleked. És megmaradsz mindörökké. Hozzáfűzi az örök élet ígéretét. Tehát a mértékletesség, önuralom szintén olyan alapelv, ami gyógyerővel rendelkezik, és ahhoz, hogy mértékletesek legyünk, önuralmat kell gyakorolnunk. Ugye erről már külön előadásaink voltak a régebben, és ott elmondtuk azt, hogy a megkötözöttségeinket, a rossz szokásainkat hogyan győzhetjük le, hogyan kell akarati elhatározást tenni, a jó célt kitűzni, hogy segítő eszközökkel élni, és kerülni azokat a társaságokat, amelyek bennünket visszahúznának, és jó társaságokat, akik segítenek bennünket keresni pedig. És azt, hogyha találkozunk olyan megkötözöttséggel, amelytől semmi áron nem tudunk szabadulni, Jézushoz is vezettek olyan beteg embereket, akik senki nem tudott meggyógyítani, akkor nem tudom, emlékszünk, hogy Jézus mit mondott, hogy mit tegyen ilyenkor az ember. Tessék? Nem emlékszünk arra a mondatra, amit bőjtelés könyörgéssel. Szóval van olyan fajzat, ami nem gyógyítható másképp, csak bőjtelés könyörgéssel. Hát ahhoz, hogy valaki bőjtöljön, és így könyörögjön, ahhoz önuralmat kell gyakorolni. És nagy törvényszerűségeket mutat itt meg ez az alapelv. Megjegyzem, hogy ezekről az alapelvekről vannak kazettáink, CD-n is beszerezhetők, szívesen hozunk, akit érdekel. Ha jól tudom, egy CD-n is mind a 8 előadást tartottam ezekről az alapelvekről, és akkor azok külön-külön ezeket meghallgathatjuk. Úgy lehetünk mértékletesek a Biblia szerint, hogyha elismerjük a mértéktelenségeinket. Akkor elnyerjük a mértékletességet, ami a Szentlélek gyümölcse, nem ember produktuma. A Szentlélek bennünk termi a mértékletességet. Őszüleink esetében a mértéktelenség vágyának éden elvesztése volt a következménye. Rögtön hagyd kérdezzem meg, hogy hol kellett önuralmat gyakorolni Ádámnak és Évának az Édenben? Hol volt az a pont, ahol önuralmat kellett gyakorolniuk? A tiltott fánál. Mindent megtehettek, mindennel éhettek, bízhattak a Teremtőben, de Isten meghagyta nekik a szabad választás lehetőségét, hogy dönthetnek a rossz és a jó között, és annál a pontnál, ott a tiltott fánál ez a lehetőség megadatott. Hogyan élnek ezzel? Sajnos rosszul éltek. Elveszítették az Édent. Az első hitehatás egyik legsiralmasabb következménye az, hogy az ember nem képes önmagán uralkodni. Sem a szenvedélyein, sem az étvágyán, sem az érzelmein, sem a képzeletén. Az ember nem képes uralkodni. Ha önmagában van, ha nem Krisztus lakozik benne. A természetünkből ez következik. Csak akkor tud előrelépni, ha visszanyeri ezt a képességet. Csak az önuralommal rendelkező emberek képesek arra, hogy győzzenek erkölcsileg. Akik szembeszállnak a saját követelődző kívánságaikkal. A test az egyetlen eszköz, amelyen keresztül az értelem és a lélek jellemépítő tevékenysége megmutatkozik. A lelkek ellensége ezért irányozza kísértéseit fizikai képességeink csökkentésére és elkocsitására. Kocsosítására, tehát hogy mérgez bennünket fizikailag és lelkileg. Ezért kell tisztulnunk, ugye? Ha itt eredményt ér el, egész lényünket kiszolgáltatjuk a gonosznak. Fizikai természetünk hajlamai saját pusztulásunkat munkálják, ha csak nem helyezzük magunkat egy magasabb rendű hatalom uralma alá. Testünket szolgálvá kell tennünk, lényünk magasabb rendű képességeinek kell az uralmat gyakorolniuk, szenvedélyeinket akaratunk alá kell rendelnünk, akaratunkat pedig Isten uralma alá. Az idézett könyvből idéztem most is, a 80. oldalról. A gyakorlati alapelvek közül a legelső a napfény. Rendkívüli hatása van a napfénynek, napfény nélkül nincs élet. Fizikailag számtalan dolgot lehetne elsorolni. Az immunrendszerünket erősíti. A depresszióra a legjobb gyógyszer. A bőrbetegségeket gyógyítja. A sárgasságnak a gyógyszere, a tüdőbajt segíti, hogy meggyógyuljon. Számtalan dolgot lehetne elmondani, hogy az egész lényünkre az emésztőrendszer kiegyensúlyozza, normalizálja a vércukrot. Az egész szervezet salaktalanításában segít, a koleszterint lebontja, méregtelníti a szervezetet. Annyi mindent lehetne elmondani, hogy azért hangsúlyozom ezeket, mert ma ez a napfóbia, ugye, hogy félünk a napfénytől, ez féligasság, mert összefügg sok minden itt egymással, például a táplálkozás és a zsiradék fogyasztása. Attól függ, hogy a napfény hogyan hat a szervezetünkre, de önmagában a napfény nem káros. Ezt el kellene hinnünk, és élnünk kell a napfényel természetesen, mértékletesen. Természetesen nem nyári napfényben, tűző déli időben kimenni és égetni magunkat, hanem józan mértékkel, akkor nagy áldása lehet. De lelkileg is van fény, Jézus Krisztust a Biblia napfénynek nevezi. Jézus ő maga mondta, hogy én vagyok a világ világossága, aki engem követ, nem járhat sötétségben. Ha valaki megismeri Isten jellemét, például az, hogy ő szeret bennünket, az, hogy bízhatunk benne. Például az, hogy segít nekünk legyőzni a mértéktelenségeinket. Bizalmat nyerünk Istenben, és ez a gyógyító fény bevilágít életünk sötét sarkaiba. Ugye, hogyha például ebben a teremben sötétség van, hogy tudjuk valahogy kiűzni innen a sötétséget? Hiába jövök be lapáttal, meg kanállal, ugye? Vagy söprűvel. Nem tudom kisöpörni. A sötétségnek ellenszere a világosság. A sötétségben világosságot kell gyújtani. Ez Isten jelleme. Kim voltunk egy társasággal, beszélgettünk külföldön most nemrég, és sok fiatal és felnőtt volt együtt, és elkezdtünk beszélgetni különféle kérdésekről, aztán szóba jött a Biblia is, Isten, miért engedi meg a betegséget, halált, szenvedést, stb. És hát, hogy hallottuk ezeket a megnyilvánulásokat, teljesen megdöbbentünk azon, hogy az emberek azt gondolják, hogy Isten így büntet, Isten így kínoz, Isten így átkoz, Istentől van a halál. És ilyeneket mondtak. És hát annyira megdöbbentünk, és hát rögtön mondtuk a fényt, és adtuk a világosságot, hogy nem, a Biblia nem ezt tanítja. A Biblia Isten az pont az ellentétét tanítja, hogy Isten gyógyít. Isten feltámaszt. Isten életet ad, és nem a halált adja. A bűn zsoldja a halál. De ha megszabadulunk a bűntől, akkor a halál uralmát elveszítjük. Ha az emberek megismerik Isten jellemét, és engedik, hogy a lényükbe hatoljon az erkölcsi világossága, ez olyan megnyugtató, gyógyító erővel hat, hogy az ember másképp kezd gondolkodni. És kapcsolódik a következő alapelv, ez a levegő, a légzés. A fizikai alapelv mögött van egy nagy lelki üzenet is. Mégpedig az, amit Jézus mondott, hogy az ember Isten szent lelkének, ami a levegő és a szél jelképe a Bibliában, nélkül nem tud megújult életet élni. Igen, megkérem akkor elkedvesen kikapcsolni a telefont, ha véletlenül valakinél be van kapcsolva. Fizikailag a levegő úgy hat a szervezetünkre, hogy az utolsó sejtünk sem tud meglenni oxigén nélkül. Az oxigén segítségével égeti el a szervezetünk a tápanyagot, és ezért kulcskérdés legfőképp az agyunknak, hogy megfelelő mennyiségű oxigénhez jusson. Ezért a légzés, a helyes légzés összefügg a helyes tartással, ugyanis rossz tartással nem lehet helyesen lélegezni. Ezért az életmód táborainkban az első között van az, hogy tanítjuk a tartást, a helyes ülést, állást és járást, és a helyes légzést. Tehát általában elfelejt mindenki gyerekkora után lélegezni helyesen. Ennek a következménye, hogy nem oxidációs folyamatok, hanem erjedési, rothadási folyamatok indulnak el a szervezetben, és nagyon sok betegség erre vezethető vissza, de leginkább...
Nyugodtan tessék
fölvenni. Szerintem kapcsolt ki, hogy teljesen... Igen, nincs semmi probléma. És ezért nagyon fontos, hogy megfelelő mennyiséghez jusson az agyunk, mert hogyha nem jut hozzá, akkor bizony az erkölcsi döntő képességünk be kell befolyásolja. Nagyon sok ember emiatt álmosodik el. Nagyon sok ember emiatt nem tud a munkájára koncentrálni. Ezért nem tud jó erkölcsi döntéseket hozni. Például az üzletemberek nagyon sokszor etikátlanul azt teszik, hogy jó megetetik a üzleti partnert, ugye? Jó zsíros étellel, jó eltömíti a vért zsírossá teszi, és ugye összetapadt vörös vértestecskék nem tudnak áthatolni az agynak a hajszál erején, és megállnak, és nagy része az agynak nem jut elég oxigénhez, és ilyen megvárják azt a fél órát étkezés után, amikor még ugye el is nehezül, és akkor hozzák elő a üzleti kérdéseket. Akkor írják alá ugye a döntéseket. Még néhány pohár alkoholt is ittak vele, hogy hát ez dukál hozzá. Ugye előtte is, utána is, hogy jó lében ússzon a zsíros étel. Tehát hova vezet ez? De nagyon sokszor nem kell üzleti tárgyaláson lennünk, nagyon sok ember önmagával teszi ezt minden vasárnap, vagy általában, hogyha jól teleheti magát, akkor megteszi önként. Utána pedig jön a elámosító, tompa, tunya, agyi állapot, amiben az ember nem tud sem fejlődni, se döntéseket hozni, és nagyon sokszor, hogyha úgy elengedi magát az ember, nyílik a kapu a bűnnek, a kívánságoknak, az élvezeteknek, az érzékek vágyának, az idegességnek, a türelmetlenségnek, az önmagunk kényeztetésének, és így tovább sorolhatnám. Dávid esetére gondoljunk, aki amikor nem ment el a harcba, hogy magát lekösse, hanem nézelődött a palotája tetején, a szeme megakadt, ugye Betszabén, a szomszéd háznak a kertjében fürdő, szép asszony testén. Az eredménye paráznosság lett, utána pedig gyilkosság, utána a gyermek halála, és utána a polgárháború. Egy kis kívánság, egy kis tunyaság, egy kis öndédelgetés. Viszont aki figyel arra, hogy megfelelő mennyiség oxigén jusson a testébe, és lelkileg is oxigénhez juthatunk, hiszen Jézus azt mondta Nikodémusnak János evangélium a 3. fejezetében, a szél zúgását hallod, nem tudod, hogy honnan jöjj és hová megy, így van mindenki, aki lélektől született. A szél, a görög pneuma szó, a szent lelket is jelenti. Egyszerre ugyanazt a két fogalmat, illetve szemét jelöli, a pneuma, és Jézus a Szentlélek munkálkodását a levegőnek a járásához, a szél munkálkodásához hasonlította, és azt mondta, hogy ha valakibe behatol Isten fénye, erkölcsi lénye, és bízik benne, és elnyeri tőle a bűne legyőzésének a lehetőségét, akkor Isten, ahogy a szél zúgását halljuk, ahogy a szél láthatatlan ugyan, de elvégzi a maga munkáját, felkorbácsolja a tengert, mozgatja a levegőt, hatalmas légköri mozgásokkal az egész földet mozgásban tartja, az áramlatokat irányítja, formál köveket, sziklákat alakít, esőt visz oda, ahol nincs máshol lehetőség a felhőket elvinni, és soroljam tovább. Ugyanígy egy emberi életben is véghez visz egy új teremtést. Mert amint az eső és a szél leszáll, eső és a hó leszáll az égből, és oda-vissza nem tér, hanem megöntözi a földet, és termővé és gyümölcsövévé teszi azt, így lesz az én beszédem. Nem tér hozzám üresen, hanem megcselekszi azt, amit akarok. Mondja Ézsaiás könyve 55. fejezete. Így munkálkodik bennünk Isten. Egészen odáig el tud vinni, hogy Jézus azt mondta, ha valaki nem születik víztől és lélektől, nem mehet be a mennyek országába. Nem tudom, észreveszik-e, hogy fizikailag is gyógyítani akar bennünket Isten, és lelkileg is egyszer. A kettő alapelv mindig összefügg. Ez a megtérés, azért írtam ide, hogyha valaki eljut odáig, hogy be tudja fogadni Istent az életébe, hogyha rádöbben arra, hogy az élete nélküle már értelmetlen, szeretne Istennel szorosan együtt élni, és elfogadja Istent, egy döntést meghoz, attól kezdve Isten az életének részévé válik, és következik a 3. alapelv, folytassam a lelki részével. Jézus azt mondta, ha valaki víztől és lélektől nem születik újra. Hogy született újra az ember víztől? Megpecsételi az erkölcsi döntését. Ugye a Biblia felnőtt keresztséget tanít. Egy felnőtt keresztség. A feltétel nagyon erőteljes, nem mehet be a mennyek országába. Természetesen itt nem arról az esetről van szó, amikor például a jobb lator a kereszten már nem tudott megkeresztelkedni, ugye? Mert egy-két órája volt még az életből, de erkölcsileg megszületett benne a döntés és a megtérés. Ugye nem vagyunk ilyen helyzetben általában mi emberek, hanem nyugodtan dönthetünk Isten mellett, felvállalhatjuk az ő szövetségét. Isten szeretne velünk frigyre lépni, mondja a Biblia. Ezékiel könyve 16. fejezetének 8. versét hagy idézem, és megesküdtem néked, mondja az Úr, s frigyre léptem veled, s lettél enyém. Isten befogadja az embert az életébe, isteni életébe. És az ember is befogadja az ő életébe Isten. És ezért mondja Pál apostol, hogy élek, de többé nem én, a Galata levél 2. fejezet 22. versében. Élek többé, de nem én, vagy 20. versében, hanem él bennem a Krisztus. És azt az életet, amit a testben élem, az Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta érettem. Kedves hallgatók, aki életében ez megvalósul, óriási gyógyító folyamatok indulnak meg, lelkileg is és fizikailag is. Fizikailag a víz hogy hat ránk, és ez jelképezi nagyon jól a lelki gyógyulás. Ugye, ha piszkos a kezünk, lemossuk vízzel. Ha piszkos a ruhán, kimossuk vízzel. A víz az megtisztít. Egyértelmű jelkép, világos jelkép, de a víz a testünket is tisztítja. Ugye tanultuk azt életmódtáborokban, sajnos iskolában nem tanultuk, hogy megfelelő mennyiségű vizet kell és lágy vizet fogyasztanunk ahhoz, hogy a testünkben lévő salakanyagok, méreganyagok kioldódjanak a vesén keresztül. Minél kevesebb vizet iszunk, annál jobban megterheljük a vesénket. Ugye ez is egy téveszme, hogy minél több vizet iszunk, annál jobban működik a vesénk, mármint hogy annál jobban megterheljük. Nem, pont fordítva van. Minél több vizet fogyasztunk, annál jobb a vesének, mert annál jobban tudja higítani a vért, annál jobban tudja kioldani a méreganyagokat, és nem kell nagy erőfeszítést tenni a sűrű koncentrációjú méreganyaggal. De külsőleg is tisztít a víz. Sőt, az életmód táborainkban tanultuk és tapasztaltuk és gyakoroljuk mi magunk is, hogy betegségek esetén az egyik leghatékonyabb gyógyerő a víz külső alkalmazása. Mit jelent ez? Ha valakinek beteg a keze, vagy a mája, vagy az arca, vagy homloküreg, mit tegyen? Meleg vízzel hozza kapcsolatba azt a testrészét, ugye? Vagy forró fürdő, meleg fürdő. Azért, hogy vigye fel a testhőmérsékletet, vagy áramoltatja oda a vért, mert a meleg víz által oda megy a vér. És ahol a vér van, ott a gyógyulás. Mert minél több vér megy, a meleg víz hatására a benne lévő immunanyagok, a fehér vérsejtek száma növekszik, bekebelező képessége növekszik, a mozgási sebességük növekszik, tehát magyarul sokkal gyorsabban gyógyulunk. Tehát ha megtehetjük, hogyha érezzük, hogy valami bennünk lappang, valami betegség, akkor ha lehet bőtöljünk, ígyunk sok vizet, megyünk ki a napfényre, vegyünk egy forró fürdőt, pihenjünk le, és így sorolhatnám, ugye? Megnézhetjük a hatásfokát. De ha jót elesszük magunkat, ugye? Én például rendszeresen megfigyeltem magamon, hogyha ilyen náthás állapot kezd kialakulni, ha nem eszem, tisztul az orrom. Ha eszem, dugul az orrom. Nem tudom, megfigyelték ezt. Ugye? Tehát ez egy egyszerű fizikai jelzés, hogy a szervezetnek küzdeni kell az emésztéssel. Ugye? 30-40%-át az energiának elveszi az emésztés, tehát küzdeni kell vele, nem jut a gyógyítási folyamatra elég. És így elnyújtom a betegséget. Logikus ez, ebben nincs semmi misztikum. A hatodik alapelv a mozgás. Az Édenben azt mondta Évának, Ádámnak Isten, hogy műveld a kertet, fizikai tevékenységben töltsd a hetedet, 6 napot, mert fizikailag is megterhelésre vagyunk teremtve. Az izmaink úgy működnek jól, és a csontjaink is úgy erősödnek, ha megterheljük őket. Ezért kell mozognunk, ezért nagyon fontos, hogy mozgásgazdag életet éljünk, és lehetőleg mindenfajta izületünket, izmunkat mozgassuk meg. A helyes tartással való ülés, állás, járás, fekvés önmagában már mozgás és edzés. És egy jó program lenne, hogy helyes tartással járok ma. Persze akkor meg kell feszíteni bizonyos izmainkat, mert elsatnyultak a hátizmaink, ugye? De ez is egy jó torna, de a séta, a futás, a kocogás, az úszás, vagy ki tudja kinek mi, nagyon sokat jelent, óriási hatása van a szervezetre. A mozgásnak a vérkeringés frissítése, az agyműködés, a csontok erősítése, a salakanyag távozása miatt idegrendszeri hatása óriási, olyan hormonokat termel a szervezet, ami kedélyjavító hormon, az endorfin. Lelkileg is növekedésre teremtett bennünket Isten, bár fizikailag meghalunk és fizikailag öregszünk, de nem szükséges, hogy lelkileg is öregedjünk. Ismerünk olyan idős embereket, akik haláluk előtt, nemrég egy 93 éves bácsi szemléltünk, aki teljesen tisztán megőrizte a gondolkodásmódját, az erkölcsi döntőképességét, a világos látását, a mértékletességét és minden, és üdítő derűs mosolyjal tekintett az emberekre, soha nem panaszkodott, mindenkinek kedves szavakat szólt. Hát igen, ez egy beérett élet. És most is ilyen helyen voltunk, hogy egy ilyen kedves nénivel voltunk együtt, aki mindig derűs, ha megkérdezzük tőle, hogy hogy érzi magát 83 éve, 85 évesen, még sose hallottuk, hogy rosszul. Nem azért, mert nincsenek problémái. Vannak, de nem arra figyel. Megtanulta a bölcsességet. Tehát lelkileg is fejlődhetünk, szakadatlanul. És mi által? A Biblia nem tartja titokban. Istennel való szoros kapcsolat. Ima által. Ápoljuk a vele való kapcsolatot. Mennyi időt foglalkozunk Istennel, hogy beszélgessünk vele, hogy kitáljuk a szívünket, és meghalljuk a csendben az ő gondolatait. Igekutatás. Hogyan tudom, hogy Isten ki, ha nem úgy, hogy meghallgatom, hogy mit mond, vagy mit ír, mit üzen, és azt magamra fordítom az üzenetét. Szolgálat. Annál jobban alig lehet az életben fejlődni, hogyha ezeket, amiket nyertünk ebben a kettő alapelvnél, ima és igekutatásnál, megosztjuk másokkal. családtagjainkkal, gyermekeinkkel, barátunkkal, munkatársainkkal, nem rájuk erőltetve, hanem legfőképp az életünk példájával, vagy a szavunknak a erejével, vagy kérdéseikre válaszolva, és azt az örömhírt továbbadjuk, hogy van szabadulás a megkötözöttségeinkből, a tisztátalanságainkból. És az egyik legfontosabb fejlődési út az ember számára, az egyik legnemesebb program, hogy így mondjam, hogy az ember tudatosan számba veszi a megkötözöttségeit, a bűneit, a gyarlóságait, amiktől szeretne megszabadulni, és nem azt mondja, hogy 20 éve ilyen vagyok, ilyen leszek már, én már nekem mindegy, én már így halok meg. Ne így gondolkodjunk. Az ember legyen bátor, és azt mondja, hogy nem. Én szeretnék megváltozni. Én akarok megváltozni. És elmegyek ahhoz a személyhez, aki meg tud változtatni. Belátom, hogy igen, ez helytelen. És ez a fejlődés, ez az igazi fejlődés. Képzeljük el, hogy egyre jobban szabadulunk a rossz szokásainktól, a nyomorúságainktól, a berögzött megkötözöttségeinktől, a bűneinktől és betegségeinktől. Hát egyre szabadabb életet kezdünk él. Ennek egyik nagy eszköze a pihenés és a lecsendesedés. 6 napon át munkálkodtak Ádám és Éva, de a 7. napot megszentelték. Mert az Isten is megszentelte. És így kezdték az életben, a világban a életüket, hogy szombatnapon. Ott együtt beszélgettek a Teremtővel. A lecsendesedés. Mindannyiunknak szüksége van lecsendesedésre. Ha nem csendesedünk el, akkor az egész életünket zaklatott malomként él, és mindig valami jár a fejünkben. A világ ezt akarja, hogy ne gondolkodjunk, hogy hallgassunk mindig valami zenét, hogy mindig nézzünk valami képet, hogy mindig valami nyüzsgésben legyünk, hogy ne csendesedjünk el, mert ez a legjobb eszköze Sátánnak, hogy ne győzhessünk. Mindig tele legyen a fejünk nyüzsgése, hogy tévét nézzünk egyfolytában, hogy este későn feküdjünk, hogy ne tudjunk pihenni, mindig a képzeletünk, az érzelmeink megkavarva legyenek, ugye? Hogy ne tudjunk lecsendesedni. Pedig ez a legnagyobb gyógyerők egyike. Isten egy törvényt rejtett el a pihenésben és a csendben, mégpedig azt a törvényt, ezért a napunk felét tulajdonképpen pihenéssel kell töltenünk, ugye? Nappal és éjszaka. Nem tudom, gondolkodtak-e azon, hogy éjszaka növekszik a növény, a fű. Éjszaka végzi az asszimiláció. Éjszaka növekszik az izom. Tanultuk az edzés programunkon, ugye? Az egyik bibliatáborunkban. Éjszaka építi fel a szervezet a leromlott sejteket, és éjszaka gyógyul a szervezet leginkább. A pihenés alatt. Vagy ha nappal vannak olyan betegségek, hogy azt mondják az orvosok is, hogy most pihenjen. Most ne tevékenykedjen meg, ne menjen meg, gondolkodjon meg, olvas, pihenjen. Adja át magát a teljes nyugalomnak. A 127. Zsoltárban van egy szép ige, nagyon sokra tanított meg engem ez az ige. Azt mondja, hiába néktek, korán felkelnetek, későn feküdnötök, fáradtsággal szerzett kenyeret ennetek, szerelmesének az Úr álmában áld eleget. Ugye ezen keresztül arra tanít bennünket, hogy nem mindig a nyüzsgő emberi tevékenység az, ami előre visz, hanem az Isten kegyelme ingyenes. Nem a saját cselekedeteink által tudunk előbe jutni, hanem úgy, hogyha elfogadjuk Isten ingyen kegyelmét. Ő, ha kell, éjszaka ad eleget. Olyan szép ige van példabeszédek könyvében, mindannyiunk nagy vágyát kifejezi, hogy gyönyörűségesek legyenek a mi álmaink. Nem tudom, ha nem gyönyörűségesek az álmaink, hanem ilyen lidézes álmak kísérgetnek bennünket. Milyen szörnyű az, ha így ébredünk fel. Milyen jó, hogy egy gyönyörűséges álmokat álmodni, amiket Isten álmodtat velünk, ugye? Mert tiszta a lelkiismeretünk, mert a lelkünkben béke van, és megszólíthat bennünket még éjszaka is Isten. A 7. nap ezt a célt szolgálja. Már nem az, hogy átaludjuk, hanem ugye azt, hogy egy teljes napot úgy töltsünk el, hogy Istennel együtt. Ennek is leírja a Biblia a sokféle mély tartalmi vonatkozását, hogy a családdal együtt legyünk, az asszonyok ne főzzenek. Menjünk közösségbe, hogy épüljünk lelkileg, hogy tegyünk jót, hogy menjünk ki a természetbe, hogy nyugodjunk meg, hogy ne végezzünk robotamunkát, ugye, ami azt jelenti, hogy a más hétköznap is elvégezhető munkát ne tegyünk. Ami persze nem azt jelenti, hogy az ételt, az italt, a betegeket, vagy a vagyonvédelmet ne lássuk el, ugye? Hát nem életellenes a Biblia, hanem józan könyv, de ezt a napot szentnek tartsuk. Nem véletlenül mondja Ezékiel könyve 20. fejezet 12. verse, és adtam nékik már az én népemnek, mondja az Úr, szombatjaimat, hogy megtudják, hogy én vagyok az Úr, az ő megszentelőjük. Nagyon érdekes ez a kifejezés, megszentelőjük. Elérkeztünk a 8. alapelvhez, a táplálkozáshoz. Az Édenben megmondta Isten az embernek, hogy mit egyen. Nem is gondolnánk, hogy még ilyennel is foglalkozott a Teremtőt, pedig ezzel is foglalkozott. Megmondta, hogy minden maghozó növényt fogyaszthatsz, gyümölcstermő fát, és a mezőnek füvét is fogyaszthatod, mondta már később a bűneset után, magyarul zöldségeket, gyümölcsöket, olajos magvakat, hüvelyeseket. Érdekes, hogy nem volt állati termék az Édenben, sőt nem volt főzés sem. Érdekes, ugye? Mert megjegyzem, hogy sokat foglalkoztunk mi ezzel, hiszen feleségem Zsuzsa főzőköröket is tart, ahol nagyon sokat olvastunk ezzel kapcsolatban, hogy mi a leggyógyítóbb táplálék, és a legsúlyosabb betegnek azt mondják, hogy egyen nyers ételt, minél többet, vagy ha lehet, 100%-ban nyers ételt. Ne főzzön és ne süssön. Persze most ezzel nem azt mondom, hogy most akkor ettől kezdve ne főzzenek és ne süssenek, mi se tudjuk ezt megtenni, de azt viszont tanácsolja a Biblia, hogy ha ezt a régi alapzatot szeretnénk felrakni az életünkben, akkor törekedjünk minél több nyerset fogyasztani, minél több növényi táplálékot fogyasztani, minél kevesebb átalakítással, annál inkább közelebb jutunk a gyógyuláshoz. Mi magunk is kipróbáltuk, többször kurát végeztünk, hogy 20-21 napig csak nyers ételt fogyasztottunk, vagy 10 napig a bőjt tábor alatt csak nyers gyümölcsök, zöldségek, levét fogyasztottuk. Hogy milyen hatása volt utána a szervezetemre, csak egy személyes példát hagyd mondjak el. Én 17-18 éves koromtól küzdöttem allergiával. Oly szinten, hogy néha fulladásig jutottam el. Sajnos hiába tértem át a egészséges életmód más törvényeit is gyakorolva, ez az allergia megmaradt. Hát elfogadtam, bár csökkent mértékben, úgy gondoltam, hát úgy tűnik, hogy ez a szervezetemhez hozzátartozik, és nem tudok ettől megszabadulni, és most tavaly, pontosabban idén májusban voltunk egy ilyen bőjtáborban, ahol a március volt? Bocsánat. Május-júniusban jön az allergiám, ugye a fűpollen allergia, és most hát végigcsináltam ezt a vese-máj béltisztítást becsülettel, és még utána is hosszabb ideig gyakoroltuk, hogy csak nyerset fogyasztottunk. Nagyon figyeltem bizonyos dolgokra, amiket megértettem, és 32 év után, mert most 50 éves vagyok, nem jött ki az allergiám. De annyira nem jött ki, hogy én, aki ilyenkor fulladani szoktam, füvet nyírtam. Nem egyszer, hanem négyszer lenyírtam a füvünket, úgy ott kifalni kis telkünk. És annyira megdöbbentem, hogy én a füvek között sétálhatok. Ilyenkor én nekem el kellett bújni a szobában, és fújni reggeltől estig az orromat, meg a szememet törölgetni. És nem tudom másnak betudni, mint az, hogy csak növényi ételt és nyers gyümölcsöket, zöldségleveket fogyasztottam heteken keresztül előtte. Ez csak egy kis példa, de én ezt tapasztaltam, hogy íme ilyen hatása lehet. A Krisztussal való egységnek is jelképe a táplálkozás. Jézus azt mondta, aki eszi az én testemet és issza az én véremet, örök élete van annak, és én feltámasztom azt az utolsó napon. Hogyan lehet Krisztus testét enni és a vérét inni? Nem úgy, hogy megesszük és megisszuk, ugye? Hiszen Krisztus nincs is itt fizikailag, és nem tudjuk a vérét meginni, meg hát a Biblia ezt nem is tanítja, hanem ennek ő elmondta az értelmét. Azt mondja, hogy az én beszédem lélek és élet. Én vagyok az élet kenyere. Vagyis az ő életpéldája, az ő gondolatai, az ő beszéde, az legyen számunkra olyan, mint a táplálék, amit megeszünk, a kenyeret. Ugye a kenyeret hogy esszük meg? Nem úgy esszük meg a kenyeret, hogy valaki helyettünk megrágja. És lenyeli, hanem úgy, hogy nekünk kell a szánkba venni. És nekünk kell megrágni, és megenni, és lenyelni. És a mi testünkben a saját sejtjeink energiájává válik a kenyér. Mit jelent ez? Ne csak mások által tanulmányozzuk a Bibliát, az Isten szavát. Ne csak mások, akár előadások, akár Isten tiszteletek formájában jussunk az Isten igéjéhez, hanem mi magunk személyesen vegyük kézbe, olvassuk, gondolkodjunk rajta, tegyük az életünk részévé, imádkozzunk felette, kérjük a Szentlélek vezetését, időzzünk felette, ez az étel. Fogadjuk be az életünkbe, És Jézus Krisztus ennek egyik emlékforrását is emlékjegyét is megalapított az úrvacsorán, a kenyér és ugye a szőlőlé vételének a szertartását. Nem sokat mondott az új szövetség, mert az egyik a keresztség, a másik a lábmosás, a harmadik pedig az úrvacsora, amikor azt mondta, hogy ahogy én tettem veletek, tegyétek ti is egymással, emlékezzetek rá, amikor a kenyeret közösen szeretetből egy testvéri alkalmon magatokhoz veszitek, és a szőlőlevét, akkor emlékezzetek az én halálomra. Mert ez a velem való szövetségnek a jele, és aki ezzel él naponta, és aki az ő vérében mossa le a vétkeit, az üdvözülhet. Kedves hallgatók, nem tudom, észrevettük-e, hogy ezek az alapelvek egyrészt, ugye itt látjuk bal oldalt, hogy fizikai, bizonyos értelemben fizikai alapelvek, javarészt ezek. Ezek az első két alapelv mindegyikre kihat, de mindegyiknek van egy nagyon mély lelki hatása is. Fizikailag is gyógyulhatunk, és lelkileg is. Nem tudom, biztos észrevették, hogy nem mondtam pirulákat, nem mondtam táplálékkiegészítőt, nem mondtam recepteket. A Biblia szerint ez a legnagyobb gyógyulás, amit ember elérhet ezen a Földön, fizikailag és lelkileg. Mi számtalan esetet ismerünk, akik amikor betegségbe kerülnek, vagy súlyos helyzetbe, és elkezdik ezt gyakorolni, számos esetben láttuk, hogy meggyógyultak, vagy óriási mértékben javult a helyzetük. Nagyon nehéz ellenőrizni egy embernél, hogy mennyire bízik Istenben, ugye? Hát ezek ilyen kontrollálhatatlan dolgok, de amikor látjuk, hogy betart bizonyos dolgokat és engedelmes, óriási mértékben javul a helyzet, vagy teljes gyógyulás. Ábe. Tessék? Ugyanígy a függőségekből. Ugyanígy a bűntől való megszabadulástól. A lelki nyugalom, önuralom, az Isten jellemének befogadás, a gyógyító fénye, a megtérés, a keresztség, a növekedés, a csend, a hetedik nap megszentelése és az Istennel való szövetség megerősítése az úrvacsora. Ez a lelki gyógyulás. Ben nincs semmi misztikum. Ez mindannyiunk számára rendelkezésre áll. Ha valaki ezt megérti és befogadja, akkor meggyógyulhat. Ha fizikailag is most ezen a Földön teljes értelemben ez a gyógyulás nem is állhat be, mert a fizikai testünk halandó, Isten az örökké valóságot adja, és egy megújó testet annak az embernek, a teljes gyógyulást, aki ezt gyakorolja. Ide illik a vers, Reményik Sándornak a gyönyörű verse a gyógyulásról.
Reményik Sándor, gyógyíts meg! Én Istenem, gyógyíts meg engemet! Nézd, kiszárad a fám, a testem, lelkem fája, de épek még a gyökerek talán, se tompa, tunya tespedés alatt, gyökereimben érzem magamat, ott zsong millió melódiám. Én Istenem, gyógyíts meg engemet, hiszen nem is éltem igazában, csak úgy éltem, mint lepke a bábban, csak úgy éltem, mint árnyék a fényben, rólam gondolt, roppant gondolatod, torz árnyékaképpen. S ha egy kósza szellő néha-néha valami balzsam illatot hozott, megéreztem, ez az élet, s megéreztem a te jelenléted, s maradtam mégis torz és átkozott. Én Istenem, gyógyíts meg engemet. Én szeretni és adni akarok. Egy harmadcseppért is tengereket. S most tengereket látok felém jönni, és nem maradt egy könnyem megköszönni.
Kis vetítés következik a 8 alapelvről.
Egyik legféltettebb kincsünk az egészségünk. Még a népi mondás is azt hangsúlyozza, csak egészség legyen. Legféltettebb kincsünk az egészségünk. A gyakorlatban mégis keveset teszünk érte, és azt is leginkább akkor, ha hiányát észleljük, amikor már betegek vagyunk. A testünk működésének tanulmányozása és törvényeinek tiszteletben tartása a józan belátás szerint is erkölcsi kötelességünk. A helyes életmód a testi és lelki egészség megismerését, megoldását, fenntartását foglalja magával. Egészségesnek nevezzük azt az embert, akiben a testi-lelki folyamatok harmonikusan működnek, aki gondoskodik szervezetéről, és biztosítja számára azt, amire szüksége van, hogy zökkenőmentesen elvégezze adatait. Nem azért élünk, hogy egészségesek legyünk, hanem azért vagyunk, akarunk egészségesek lenni, hogy éljünk és cselekedjünk. Az önző életvitel helyett, amellyel csak magunknak ártunk, az önzetlen, mások javáért munkálkodó életre szólít a Szentírás. Mert közülünk senki sem él önmagának.
Betegnek nevezzük azt, akiben felborult a testi-lelki folyamatok működésének az egyensúlya. Nem adja meg az illető személy a szervezetének azt, amire szüksége lenne, vagy épp azt adja, amire nem lenne szüksége. A helytelen életmód, a káros, egészségromboló szokások, szenvedélyek nagy szerepet játszanak betegségeink előidézésében. Úgy is fogalmazhatnánk, a betegség a természet fáradozása, hogy megszabaduljon attól az állapottól, amelybe az egészségi szabályok megszegésébe jutott.
Lelkileg egészségesek csak úgy lehetünk, ha lelkiismeretünkkel békében vagyunk, erkölcsi értelemben is vigyázunk magunkra. Nem mindegy tehát, hogy mivel tápláljuk lelkünket, értelmünket. Olvasmányaink, magányban töltött töprengéseink tartalma, a zene, amit hallgatunk, a képek, amikben gyönyörködünk, és az eszmék, amik foglalkoztatnak bennünket, mind hatással vannak lelkünkre. Nem mindegy, hogy hajszoltan, minden tervezés és céltudatosság nélkül, vagy mindezeket átgondolva határozzuk meg napirendünket, hogy mire szánunk időt és energiát, hogy miben fáradunk el, mitől üdülünk fel. Minden féltett dolognál jobban őrizd meg a te szíved, mert abból indul ki minden élet. A bánat, félelem, szorongás, aggódás, az önmarcangoló, bűnnel terhelt lelkiállapot alássa egészségünket. Önemésztő, önpusztító hatású. Ellenben a vidám elme jó orvosságul szolgál, és ezt a modern orvostudomány is teljességgel alátámasztja.
Az egészség ápolásának összetevői egyben a legnagyobb gyógyerők. Egyszerűek és általában mindenki számára hozzáférhetőek. A szabad levegőn végzett gyakori mély légzések, az ülés, állás, járás közbeni helyes tartás, a rendszeres, nem megerőltető, de az egész testet átjáró mozgás, a napfény, a víz helyes használata, a bibliai alapokon álló egészséges táplálkozás, a tisztálkodás, a gyújták kíméletes használata, a pihenés, a csend, a természetjárás, a mértékletesség, az önzetlenség, a káros mellékhatású,
mérgeket tartalmazó izgató és nyugtatószerektől való tartózkodás, az üdítő, építő szokások gyakorlása, a figyelmesség egymás iránt, a tapintat és a szeretet. Mindezt így foglalja össze Pál apostol. Dicsőítsétek azért az Istent a testetekben és lelketekben, amelyek az Istenéi.
A márom és fél ezer évvel ezelőtt kinyilatkoztatott ne őj parancsolat nem csak más életének, a saját életidőmnek, egészségünknek a megrövidítését is tiltja. Az írás az egészség drága kincsének a megóvását erkölcsi kötelességnek tekinti, és a testünkben működő teremtői törvények tudatos elemzésére, vizsgálatára buzdít. Az ember fizikai lényét a Szentlélek templomának nevezi, és az Istennek szánt kedves áldozat jelképével is él. Óva testi-lelki önmérgezéstől, közli a helyes táplálkozás alapelveit. Ettől a bűn és következményei miatt tért el az ember, de mi ekkor is az itten szabtak lázárok csökkentik a káros hatásokat. Ezek az ember javát szolgáló rendelkezések, törvények általános, egyetemes érvényűek. Már az Izrael népével kötött szövetség előtt Noé idejétől léteztek. És maga Jézus és követői az apostolok is e szerint éltek.
Az Úr útjai gyönyörűséges utak, és minden ösvényei békesség. Életnek fája ez azoknak, akik megragadják, és akik megtartják, boldogok. Mert életük ezek azoknak, akik megnyerik, és egész testüknek egészség. Gyökerem a víznek nyitva lesz, és ágamon hál meg a hormat.
Az emberi lény kialakulása a világ egyik legnagyobb csodája. A mikroszkóp alatt csak szemlélni, megérteni azonban nem tudjuk azt a folyamatot. Hogyan lesz egy petesejtből és egy hímivar sejtből ember? Két sejt összeolvadásából gerinc, emésztő és kiválasztó szervek, ideg, szív és érrendszer, hormonális szabályozás és érzékszervek, látás, hallás, szaglás, ízlelés, tapintás.
Csodára nézni. kezeire nyírott ajánlom.
Kezeit formáltak engem, és készítettek engem egészen körös körül. Emlékezzél, kérlek, hogy mint valami agyagedényt úgy készítettél engem. Nem úgy öntöttél engem, mint a tejet és mint a sajtot, megoltottál engem. Bőrrel és hússal ruháztál fel engem, csontokkal és inakkal befedeztél engem. Életet és kegyelmet szerzettél számomra, és a te gondviselésed őrizte az én lelkemet.
Uram, megvizsgáltál engem, és ismersz. Te ismered ülésemet és felkelésemet, messziről érted gondolatomat. Járásomra és fekvésemre ügyelsz, minden utamat jól tudod. Mikor még nyelvemen sincs a szó, immár egészen érted azt, Uram. Elől és hátul körülzártál engem, és fölöttem tartott kezedet. Csodálatos előttemet tudás, magasságos, nem érthetem azt. Hová menjek a te lelked elől, és a te orcád elől hova fussak? Ha a mennybe hágok fel, ott vagy. Ha a Seolba vetek ágyat, ott is jelen vagy. Ha a hajnal szárnyaira kelnék, és a tenger túlsó szélére szállanék, ott is a te kezed vezérelne engem, és a te jobb kezed fogna engem. Ha azt mondom, a sötétség bizonyosan elborít engem, és a világosság körülöttem éjszaka lesz. A sötétség nem borít el előled, és fénylik az éjszaka, mint a nappal. A sötétség olyan, mint a világosság.
Bizony, te alkottad veséimet, te takargattál engem anyám méhében. Magasztallak, hogy csodálatosan megkülönböztettél. Csodálatosak a te cselekedeteid, és jól tudja ezt az én lelkem. Nem volt elrejtve előtted az én csontom, mikor titokban formáltattam, és alakítottam, mint egy a föld mélyében. Látták szemeid az én alaktalan testemet, és könyvedben ezek mind be voltak írva. A napok is, amelyeken formáltatni fognak, holott egy sem volt meg még közülük. És nékem mi kedvesek a te gondolataid, ó Isten! Mi nagy azoknak summája.